Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, amikor az ember bajban van, akkor segítségért kiált. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, üzeni nekünk az Isten. Hányszor születik meg az ajkunkon, Istenem, ja Istenem! Most ez kiáltás az Isten felé vagy csak? Megszoktuk, de azért valamit biztosan kifejez. Őseink hitéből valami megjelenik ebben a sóhajban, kiáltásban. Elkezdtük a nagybőtöt. A lelki megújulás ideje, ez a nagybőti időszak, hamvazó szerda volt, hamvaszkodtunk, és ez jel és jelzés. Jele annak, hogy porból vagy és porrá leszel, és jelzés. Jelzi ez a külső jel a belső elhatározásainkat, azt, hogy szakítunk az eddigi életutunkkal. Megváltoztatjuk az életvitelünket. Eltemetjük a bálványainkat a hamuba, a porba. Visszarántjuk magunkat az örvény széléről. Megújulási időszak. A felelősség gondolata ébred föl bennünk. Felelősek vagyunk az életért, a magunk életért, egymás életéért. Testvérek, olyan színtelen a lelkünk, mint a hamu, elszürkült. A lelkünk színei eltűntek. Milyen színes az Isten teremtette emberi lélek. Szerezzük vissza a lelkünk színeit, a lelkünk gazdagságát. Ahogy mondottam, a lélek újulás ideje ez. Valahogyan keveredjünk ki a testünk börtönéből. Az embernek nem csak teste van, lelke is, És mindent az határoz meg, hogy milyen a lelkünk. A szürke lelkek világa szürke. Ha a világunk nagyon egyhangú, a világunk nagyon egyirányú, ha a világunk nagyon evilági, akkor ez azt jelenti, hogy elvesztettük a lelkünk színeit. Talán a lelkünket is. Szerencsére nem veszíthetjük el, csak tönkre tehetjük. Hát gyógyítsuk meg. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik. Ezután a Szentvárosba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van. Angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt. Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, takarodj sátán. Mert írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre ott hagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mi emberek nem élhetünk önfeledten, mint az állatok. Az ember azért ember többek között, mert reflektál önmagára, mert formálja és alakítja az életét. Ma reggel a katolikus rádiót akartam bekapcsolni, és ahogy megnyomtam a gombot, rögtön megszólalt a rádió, és egészen normális műsornak tűnt, és kiderült később, hogy a Lánchíd rádiót hallgattam. Ami miatt ott időztem egy percet, egy valaki, nem tudom ki, mert elég volt ennyi, amit mondott, ezekkel a mostani film sikerekkel kapcsolatosan beszélt, mindenkit kritizált, mindenkit lesajnált, aztán a végén mondja ő, hogy mégis pokolian jól éreztem magam. Ekkor elég volt, és le is kapcsoltam a rádiót. Pokolian jól érezzük magunkat? A pokolról van valamilyen tanítása a kereszténységnek? Hát lehet, hogy vannak, akik a pokolban nagyon jól érzik magukat. Hát sikerül is a földet igen sokszor pokollá tenni, hogy aztán jól érzik-e magukat az emberek úgy, mint ő urasága, nem tudom, de azért volt egy mondat a közben, és ezzel egy picit árnyalta ezt a gyalázatos kiszólást. Ez már majdnem olyan rossz, mint amit ismételten hall az ember értelmesnek tűnő emberektől is, amikor ilyeneket mondanak, hogy borzasztóan szép, borzasztóan jó, borzasztóan szeretem. Hát érdekesek lehetnek ezek a borzasztó dolgok is, de most nem nyelvtanórát tartunk, hanem valóban nagybőti időszak kezdődött, és azért mondott egy mondatot ez az ember, és egy kicsit föl is oldotta a lelkemben a nyugtalanságot, én meg őt oldottam föl magamban, amikor azt mondta, vajon helyén van-e az életünk? Akár nagybőti program lehet. Helyünkön vagyunk-e? Helyén van-e az életünk? Hiszen a nagybőti időszak lélekújulás, lelki gyakorlatok ideje. Ahogy szóltam a Szentmise bevezetőjében is, a hanvazás is valami ilyenre szólít fel bennünket, hogy revideáljunk sok mindent az életünkben. Gondoljunk újra sok mindent az életünkben. Elsajátítani az életvezetést, az életvezetés művészetét, mert ez művészet. Nyugodtan egy pillanat, hadd mondjam azt, ide oldalt ki lehet menni a folyosóra, azzal a kisbabával. Nyugodtan menjenek oda, vagy eltávoznak inkább. Hát sajnálom. Ott a folyosón mindent hallanak, és még jelen is lehettek volna, de hát. Sajnálom ám néha kicsi gyerekes szülőket, mert bizony igen sok esetben évek telnek úgy el, hogy hogyan tudnak ők elmenni a szentmisére a kicsi gyerekekkel. Azért is hangosítjuk ki oda a folyosóra, ott azért néha dühöngenek az indulatok a gyerekekből kifakadó érzések, de hát azért ott legalább hallani is lehet. Na jó, akkor menjünk tovább. Sajnálom, hogy elmentek. Majd valaki azt mondja, hogy ki kell fordulni ebből a templomból. De hát talán már ilyet is hallottam. Akkor próbáljunk nagybőti szellemben tovább gondolkodni, hiszen valóban arról van szó, hogy ismerjük meg az Isten üdvözítő tervét. Hiszen a nagybőti időszak erről szól, ismerjük meg, mit akar az Isten. Azt olvastuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy rajongó szeretettel szereti az Isten az embert. Hogy kegyelmes az Isten az emberhez. Meg akarja menteni. Mi az Isten üdvözítő terve? Hát ez. Megmenteni az embert. Azt az embert, akinek teste és lelke van. Isten a lélek. Isten a lélek felől közelít hozzánk emberekhez, és a lelkünket szólítgatja, ezért a nagybőti időszak a lélekújulás ide. Túlságosan belefeledkezünk a testi világunkba, túlságosan belefeledkezünk ebbe a szép és színes világba, amely csak ideig való, és addig, amíg tart, addig úgy kellene élnünk az Isten terve szerint, hogy az egymás életét mi emberek ne megkeserítsük, hanem egymás életét tegyük szebbé, tegyük gazdagabbá. Hát ez az élet értelme. Isten úgy határozott, hogy elküldi az ő fiát, hogy kifejezze az Isten szeretetét, és példát adjon nekünk, és szenvedésével, halálával váltson meg minket. És a döntő az, hogy a szenvedő embernek, a halálra váró embernek akkor is elérkezik, ha nem várjuk, de tudjuk, hogy eljön, Jézus a példa. Mégpedig azért, mert Jézus a második ember. Hallottuk, az első ember engedetlen volt az Istennek. És fölborult a rend. Az Isten terve a világgal és az emberrel fölborult. A második ember, Jézus, vállalta mindazt, amit az Isten akart. Engedelmes volt Jézus. A zsidók, akik várták, emberi messiást vártak. Nem olyan messiást, mint aki elérkezett. E világi messiást szerettek volna. Aki kenyeret ad, aki híres, aki dicsőséget szerez nekik, aki hatalmas, és a hatalmával persze nem fölöttük uralkodik, hanem az egész világ fölött, és megdicsőülnek ők. De Jézus engedelmes volt az Istennek, és ez a megújulásnak az áldozata. Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt, figyelmeztet bennünket Pál apostol. Tehát a megújulásunk, a lelki megújulásunk ezen az úton indulhat el. Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban volt, aki az Istennel való egyenlőséghez nem ragaszkodott körömszakadtáig, emberré lett, minden nyomorúságunkat vállalt, szenvedett értünk, velünk, és meghalt értünk, hogy példát adjon arra, hogy hogyan kell élni, és hogyan kell meghalni. Hogyan kell Isten akaratát keresni, és hogyan kell Isten kezébe helyezni a sorsunkat életünk utolsó pillanatában is. Isten üdvözítő terve. A nagybőti idő valamiképpen ezzel akar bennünket megismertetni, és azt akarja, hogy mi lelki gyakorlatok által, lelki törekvések által igen tudjunk mondani erre az isteni megváltó, üdvözítő tervre. Mondottam, elszürkült a lelkünk, elveszítette a színeit, hallatlanul gazdag az emberi lélek. Éppen a napokban találkoztam egy Mongóliában született, ott felnőtt is, és ma már magyarként értelmezi az életét, mondotta, hogy mit is jelent ez a keresztény életértelmezés. Ő egy egészen más kultúrában nőtt fel, és arról beszélt nekem, hogy az emberi lélek rezdüléseit az ő népe, az ő gondolkodásuk, a buddhisták gondolkodása szerint, és az ottani elképzelések szerint nem képes olyan gazdagon kifejezni magát, mint ahogy az ember ki tudja fejezni magát magyar nyelven. De hát ez már egy kicsit az én szívemet melengedte, hogy a magyar nyelven ezt is sokkal színesebben lehet kifejezni, mint más nyelveken. Aki idegen nyelvekről fordít, vagy azokra fordít magyarból, az megtapasztalja, hogy micsoda színes és gazdag a mi nyelvünk. Tehát miről van szó? Vissza akarjuk-e venni a lelkünk gazdagságát? Van ellenség. Az ellenség a sátán, ahogy hallottuk, az ószülők esetében is, és azt mondja a Szentírás a sátánnal kapcsolatosan, kezdettől fogva gyilkos. Gyilkos üzelmei vannak a sátánnak velünk emberekkel kapcsolatosan. Egyszer olvastam egy nagyon érdekes történetet, a Francia Akadémia különböző egzotikus állatok begyűjtését tervezte Afrikából, meg is történt, a nigériai elnök mindenben segített az expedíciónak, aztán keresték az utat, hogy ezzel a hatalmas karavánnal, a rakománnyal hogyan jussanak a tengerhez, és mondta, hogy van egy rövid út, de az nagyon veszélyes, ne arra menjenek. Hát persze, hogy azt választotta a fehér ember. Hát okosabb, úgy gondolja, most még fehér, azt mondják, hogy 30 év múlva már hátrányba leszünk a színesekkel kapcsolatban, ez megint egy másik kérdés. Hát persze, hogy a rövid úton mentek, és figyelmeztették, hogy ott valami furcsa dolog is lehet. Aztán mentek, és valami csodálatos területre érkeztek, olyan színkavalkáddal találkoztak, amilyet még életükben nem láttak, a színes virágok tömegével. Persze a benszülött kísérők mondták, sietni, sietni, sietni. Hát persze a fehér, okos fehér, az ott megállt, csodálkozott, és egyszer csak egymás után estek össze. Mert valami olyan bódító illata van a virágoknak, ezeknek a virágoknak, amik ott voltak, hogy ez a következmény, aztán nem is ébrednek belőle föl. Aztán látták azt, hogy emberi csontvázok tömege, akik áldozatuk lettek. Testvérek, a sátán a világ színeivel, a világ sok színűségével csábít is kísért. És elbűvöl bennünket. Három oldalról támad, ahogy Jézust is három oldalról támadta, az egyik a kenyér kérdés. Primum vivere deinde filozofári, mondja a közmondás, előbb enni, aztán bölcselkedni. Aztán ilyen is van, hogy pánemet circenzesz, kenyeret és cirkuszt a népnek. Igen, a kenyér kérdés központi kérdés. Feledkezz bele ebbe a helyzetbe. Aztán a másik a dicsőség, a rang, az elismerés. Mennyi áldozatot szed. És a harmadik kísértés, a hatalom kísértése, hatalmat szerezni. És akinek a kezében hatalom van, az sokakat uralhat, ha éppen olyan a lelke. Csak hogy ha Jézussal hozzuk össze, ezeket hallottuk. Írva van. Nem csak kenyérrel él az ember. Testvérek, szinte elveszítettük a lelkünket, mert csak a kenyér kérdés a világban. Mintha lelkünknek nem is lenne éhsége, csak közben már el is veszítjük. A színeit mindenképpen, és beszürkül a lelkünk. És hát a dicsőség, a hatalom, a hírnév. És mennyi kis hisztérika és hisztérikus bámulja ezeket a fölkapaszkodottakat. Nem is tudnak szinte nélkülük lenni. Mámorisítja őket. És a hatalom. A hatalommal mennyi baja van az embernek? Természetesen mindig annak, akinek nincs elég hatalom a kezében. És Jézus, írva van. Mert Jézus nem azért jött, hogy hírnevet szerezzen, dicsőséget szerezzen, hanem azért jött, hogy az embernek segítsen. Ő neki hatalma van önmaga fölött. Legyőzte önmagát, és az atyának engedelmeskedik és szolgál. Testvérek, ezek azok a szempontok, amikre oda kell egy kicsit jobban figyelni. Új életstílust kialakítani. Új életszemléletet kialakítani. Olyan kevésszer gondolunk ám arra, hogy ez a nagy bőjt idő, ez nem a koplalás kérdése. Ez nem az a bőjt, ami az asztallal függ össze. Itt lelki bőjtről van szó. Persze arra is lehetne gondolni, hogy a legjobb orvos az egyház, aki elrendelte a bőjtöt. Olvastam valahol, hogy Magyarország uraságai, Magyarország politikai vezetői az elmúlt századokban, bocsánat, hogy így mondom, a zabálás áldozatai lettek. Tessék egyszer egy történelem ismereti futtatásba belemenni, milyen fiatalon haltak meg. Ezzel hozták összefüggésben a természet tudósok. Az egyszerű emberek. Volt húshagyókedv, aztán egész nagybolytban nincs hús. Persze ezt most ilyen szépen színezik, mert szegények voltak. Nem egészen igazak ezek a spekuláns válaszok. Elrakták még az edényeket is, és a szénából előszedték a talpas edényeket, a mázas edényeket, amelyek zsírt se láttak nagybőti időben. Nem testi bőtölés kérdéséről van szó, bár ma ez a divat, mindenki fogyókúrázni akar. Hát mert betegek vagyunk. Legjobb orvos az egyház, aki a bőtöt elrendezte. És elrendelte. Betegek vagyunk testileg, de lelkileg is akkor már. Lelki bőtről van szó. Önző, túlzó, önző gondolkodásunktól kell megszabadulni. Nincs más orvosság. És természetesen, amire oly kevésszer gondolunk, a mulasztásainkat helyrehozni. A mulasztásainkért felelősséget vállalni. Testvérek, nagy bőjt van. Lelki bőjt van. A lélekújulás ideje. Az új életszemlélet megszerzésének az ideje. Isten üdvösség tervével való ismerkedés. Annak elfogadása. Engedelmesség az Isten szavának. És akkor egymás szavát is jobban értjük. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek is, minden láthatónak és láthatónak. Kedves testvérek, valóban túlságosan belefeledkezünk az életbe, és úgy élünk, mintha csak testünk lenne, lelkünk pedig nem. Imádkozunk, aztán lassan elhagyjuk. Aztán egyházi közösséghez tartozunk, aztán szépen elmaradozunk. Aztán látjuk azt, hogy milyen könnyen lehet akár gazdagodni, hát akkor mi is próbálkozunk. És még sok mindent lehetne mondani ezzel kapcsolatosan. Egy biztos, ha igazán emberi életet akarunk élni, akkor a lelkünk ihletéseire oda kell figyelni. Most, amikor imádkozunk, valami ilyen történik. A kéréseink is erről szólnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket, ettől növekszik hitünk, éled reményünk, erősödik szeretetünk. Kérünk, taníts meg, hogy Krisztusra az élő kenyérre éhezzünk, és élni tudjunk minden igéből, amely ajkadról származik. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, mindenképpen érdemes a gondolatainkat rendbeszegni, érdemes elgondolkodni azon, hogy mik is határozzák meg az életünket. Persze, az ember kísérthető, csak egyről ne feledkezzünk el. A kísértés mindig részlet igazságokra hivatkozik. A teljes igazságtól igyekszik elszakadni. És itt van a buktató. Az igazság pedig a teljesség. Ezen a héten nagy ünnepünk lesz, szerdán, Istenes Szent Jánosnak lesz az ünnepe. Istenes Szent János március 8-án született, és március 8-án halt meg. Ez az irgalmas rend legnagyobb ünnepe, gondoljanak erre is. Imádkozzanak azért, hogy ez a fajta gyógyító kultúra, amit az irgalmas rend képvisel az egész világon, Magyarországon se szűnjön meg. Persze ennek egy feltétele van, hogy kicsit legyenek többen azok, akik mondjuk valamiképpen az Istennek jobban akarnak engedelmeskedni, mint sokan mások, és embereket jobban szolgálni, mint sokan mások. Ennyi. Az összes többi beszéd mellébeszélés. Gondoljanak ezen a napon különösen erre a emberi és isteni vállalkozásra. Délután 2 órakor lesz a nagy ünnepségünk a másik házban, de este 17:30 is lesz természetesen szentmise. Arra is el lehet jönni, akinek éppen ideje van erre. És szerdán hambazó szerda volt, hála Istennek majdnem annyian voltunk, mint most vagyunk a hambazó szerdai szentmisén. Akik nem voltak azon ott, azoknak fölkínálom ezt a szentelményt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.